Nagyon kellemes délutánt kívánok mindenkinek, innen az Asztaltársaság mellől. Imre Zsuzsanna, Telekom Gál Tamás, a Center Consulting ügyvezetője, és Mészáros Zsolt, a Motiment kutatási vezetője alkotják az Asztaltársaságot, és arra vállalkozunk a következő szűk egy órában, hogy a jövő emberéről minél több mindent megtudunk, természetesen a szakértők segítségével. Hogy néz ki a jövő embere, ki ő, milyen fontos képességei, kompetenciái vannak, milyen munkahelyen dolgozik, milyen munkahelyen, csapatban vagy egyénileg fog majd dolgozni. Szóval igyekszünk nagyon sok mindent megtudni róla, többek között azt is, hogy a mérés technika, az analitika az mit segíthet az ő munkájában, az ő jövőjében. De kezdjük rögtön azzal, és én azt kértem a vendégektől is, hogy az első 20 percben beszéljünk arról, hogy a jövő embere az hogy néz ki önök szerint, hogyan lehet körülírni, hogyan tudjuk körül tapogatni. Egy kicsit a jelenben élő ember szemével is mondom ezt, vagy kérdezem, és meg akár szülőként is kérdezem ezt, hogyha valakinek 10-20 éves gyereke van, mondjuk az a jövő emberét hogyan képzelje el, és a saját gyerekét mondjuk milyen tulajdonságokkal érdemes felruháznia, hogyha azt mondjuk ő megtehetné. Zsuzsa?
Ez egy nagyon izgalmas kérdés. Én talán rögtön azzal kezdeném, hogy szerintem nem életkor függő, hogy ki a jövő embere. Tehát ugye nem csak a fiatalok, akire általában gondolunk, hogy ő a jövő nemzedéke, hanem a jövő embere az, aki érez magában olyan erőt, kihívást az élettől, hogy változni akar, hiszen az élet körülöttünk hihetetlen gyorsasággal változik.
A kihívásokat érezzük, csak azt nem tudom, hogy erőnk meg akaratunk van-e a változáshoz. Az már azt hiszem, hogy az már függő, az sok mindentől függ, az kétesélyes.
Akkor talán úgy foglalnám össze röviden, hogy aki nem fogadja el az állandóságot, akiben benne van, az a kíváncsiság, hogy lehet másképp működni, élni, és aki tesz azért, hogy ezt a kíváncsiságot ki is elégítse.
Pénzügyi számviteli csapat, 50-60 fő?
65.
Mindenféle generáció?
Mindenféle.
Majd a négy generáció az majd fontos lesz, hogy hogyan tud együtt dolgozni. Kinek könnyebb? Melyik generációnak? Milyen embernek könnyebb most mondjuk egy ilyen nagy csapatban jól teljesíteni?
Talán ez a jó hír mindenkinek, hogy nincs könnyebb, meg nehezebben helytálló. A fiataloknak nagyon nehéz, mert nagyon hirtelen, nagyon gyorsan kell fölvenniük a fordulatot. Mi körülbelül 12 darab informatikai rendszerben dolgozunk szinte egyszerre, tehát az a fiatal, aki bekerül hozzánk, ő neki egy nagyon intenzív informatikai tudást kell felszívni a pillanatok alatt, megtanulnia egy nagyvállalati működést, csoportban működni. Az idősebbeknek meg nyilván a napi kihívásokhoz, és a megszokottból képesség kell legyen, hogy a folyamatos változásoknak meg tudjanak felelni. Tehát ez inkább jó hír, hogy senki nincs előnyben, tehát mindenkinek ugyanazt a kihívást jelentik a mindennapok.
Már gondoltam volna, tegeződnek vagy magázódnak?
Tegeződ. Az egész cégnél tegeződés.
Azért mondom, mert az előző részében, most Mészáros Zsolt előtett egy papírt, mi tegeződtünk, de én a hölgyeket rögtön magázom életkortól független, de akkor ha megengedim, az előbb már megengedte, csak akkor legyen az adásban is rögzítve, akkor tegeződő formában folytassuk. Jó, szóval akkor a jövő embere, ha három tulajdonságot lehet róla mondani, akkor az mi legyen?
Képesség a változásra, nyitottság és tanulási képesség fenntartása.
Gál Tamás a másik vendégünk, játékosítási szakértő, ezt is lehet róla tudni. A játékosítás az nagyon fontos a munkádban is, ugye? Meg a filozófiádban is.
Szeretettel köszöntök mindenkit, Gál Tamás vagyok. Így van, óriási izgalom vár szerintünk a jövő generációjára. Egyszerűen azért gondoljuk ezt így, mert hogy azt látjuk, hogy a technológia fejlődésével azok a feladatok, amelyek nem feltétlen hoznak minket izgalomban, mondjuk egy szakértőt, például mondjuk egy értékesítési kollégát, akit nagyon szeret ügyfelekkel találkozni, az idejének 20-30%-át is lefoglalhatják adminisztratív teendők. A jövő generációnak azt gondoljuk, hogy lehetősége lesz arra egyrészt, hogy ezektől megszabaduljon, és bizonyos feladatokat átvegyen tőle úgymond robotok, és azokat a feladatokat csinálja, amelyek elsősorban számára izgalmasak. Tehát a jövő emberének az a lehetősége van meg, a munkavállalójának az a lehetősége van meg, hogy egy idejének nagy százalékában valóban azzal foglalkozzon, ami számára fontos. Ez az egyik. A másik, hogy lehetősége van arra, hogy a munkát ne feltétlen munkáként, hanem nagy Isten szórakozásként élje meg.
Ez nagyon fontos. Azt szoktad mondani, hogy az ember a nap végén is ember, ugye? Tehát nagy betűvel. Tehát, hogy ember tudjon maradni, és ezt a munkaadó, főnök, a vezető, az nem feltétlenül mindig, vagy a cég, az nem feltétlenül mindig vallja ezt, vagy tudja ezt, nincsenek tudatában.
Ugye szét kell választani magát a céget és magát az embert. Ugye szokták mondani, hogy az emberek nem feltétlenül a cégtől, hanem a vezetőtől távoznak, vagy az vezető miatt maradnak ott.
És ez
a
miatt mennek el.
Így van, és miatt mehetnek el, igen, hogyha ezt az oldalt nézzük. Azért nagyon fontos, hogy az a vezető, aki emberekkel foglalkozik, és nem csak egy adminisztratív vezető, egy nem tudom, egy regionális szervezetben, ő értse azt, hogy egy vállalati teljesítmény, ami a jövőben is fontos lesz, és a legfontosabb lesz, hogy vállalati teljesítményt tudjon eladni, vagy leadni, abban a humán faktor óriási szerepet játszik, és abban a humán faktorban, hogyha képes a vezető az embereket bevonni a munkában, és megteremteni azt a környezetet, amiben az emberek jól érzik magukat, és amit az előbb mondtam, nem feltétlen munkaként, hanem kvázi játékként, szórakozásként.
Ez a motivációs
meg,
faktor?
A motivációs faktor. És akkor mondok egy példát. Ha van mondjuk három könyvelünk, és mindenki számlákat könyvel egy szép napon, ők úgy mennek haza, hogy ők lekönyveltik azt a három számlát. Hogy én azt a három számlát azt mondom, hogy legyen az három labda dobási próbálkozás, akkor azt tudom mondani, hogy egy olyan környezetbe teszem be az embereket, ahol nem feltétlen könyvelnek, mert azt csinálják fizikailag, de ők úgy élik azt meg, mint hogyha ők egy kosárlabda játékban a kosára dobálnának.
Bocs, de ezt már Zsuzsától azért kérdezzük rögtön, de hát ezt mondjuk hogy lehet egy pénzügy számvitelen eljátszani? Értem, hogy a játékosítás az nem játék a munkahelyen, abszolút. De hát itt nem lehet mellé dobni, meg nem lehet palánkra dobni, nem egy számlázásnál, vagy ebből az egész játékosításból maga mondjuk használ valamit? Mit használ?
Mindent. Én nagyon örülök, hogy ez témaként bejött, mert hihetetlen módon kreatívak a kollégák ilyen képzőművészeti vonalon. Mi nagyteres irodában dolgozunk, nálunk az alap, hogy minden évszaknak megfelelő professzionális dekoráció van, amit munkaidő után szabadidőből készítenek a kollégák, de enélkül nem tudnak létezni. Tehát egy pénzügy számviteli területen, ahol viszonylag monoton feladatokat kell végezni, én azt tapasztalom, hogy ez tényleg létkérdés, hogy ezt beengedjük, hogy a kollégák ki tudják élni a kreativitásukat, tehát hogy a munkahely az ne csak azt jelentse, hogy bejövünk, ott lenyomjuk azt a bizonyos
sematikus... Ez munkaidő után van ez a makramézás, meg festegetés.
De egész nap az agyát dolgoztatja azon a munka mellett, hogy mit készítsen, hogy készítsen, mire
készüljön. Otthon a férjének vacsorát, azon gondolkozzon közben.
Valószínű ez is, de sokkal inkább ez szinte láthatatlanul egy ilyen csapat összekovácsoló, csapatépítő jelleget vesz fel, mert ugye a csapatnak különböző típusú kollégái vannak. Van, aki fel tudja akasztani a dekorációt, van, aki elkészíti.
Van, aki
ez
szöget veri be.
Ez egy prompt csapatépítés tulajdonképpen, tehát én azt mondom, hogy ezt nem beengedni, az egyszerűen luxus, tehát ez fontos nagyon.
Gondoljuk azt el, hogy onnan indult az egész, hogy nagyon okos szociológusok próbálták megfejteni, hogy mi köt minket a játékhoz embereket. És megfejtették, és innentől kezdve már csak fantázia kérdés, hogy ha megértenénk, és most már valóban értjük, hogy a játékosítás miről szól, miért játszunk, ha ezt megértjük, és a munkavilágába ezt tudjuk alkalmazni, milyen iszonyatos teljesítmény növekedést tudunk ezzel elérni. És ez a dolog lényege, hogy a vállalat szempontjából egy nagyon hasznos dolog, mert alapvetően teljesítménynövelésről van szó, rá tudjuk az embereket venni, még többet, még nagyobb lelkesedéssel, még jobb minőségben dolgozzanak, ugyanakkor a kollega részéről is nem arról szól a történet, hogy kényszerítve
vagyok. Tehát nem kizsákmányolásként
élni. Igen, hanem élményként tudom valamit megélni, és nagyon fontos, hogy amikor játékosításról beszélünk, alapvető működési folyamatokról beszélünk. Tehát nem csak arról, hogy valakit mondjuk egy munkahelyi felvétel kapcsán játékos környezetben tud dolgozni, hanem például az előbb említett számlázási, vagy mondjuk egy recruitment, tehát egy felvételi folyamat során, mikor valaki önéletrajzokat dolgoz fel, ő azt megélhető úgy, hogy ma feldolgoztam 15 darab önéletrajzot, ez azt jelenti, hogy én 15 liter vizet öntöttem a virágaimra, mert én éppen kertészkedésként élem magam, mit csinálok.
Jó, de ezt meg akkor tudni kell nekem vezetőként a munkavállalóról, itt jön majd az analitika, meg a mérés, itt jön majd Mészáros Zsolt, aki a Motiment kutatási vezetője, egyébként hatékonyságfejlesztő, a mikroveszteségek szakértője, ez is mind fontos lesz, de először nézzük meg az alapkérdést, jó Zsolt, hogy szóval a jövő embere, ezen a játékos, csapatos, csoportos munkán, amit most itt felvázoltunk, ez hogy tud jól mozogni, hatékonyan mozogni? Milyen tulajdonságok a fontosak?
Épp azon morfondíroztam, miközben hallgattam a kollégákat, hogy nekem méréstechnikusként ugye az elemi kompetencia mérésekről kellene most kis előadást tartanom, és annyira előtérbe tolakodott az, hogy muszáj elmondanom egy példát, ami eszembe jutott, hogy inkább akkor tényleg az eredeti kérdésre válaszolnék először, hogy milyen kompetenciákra is van szüksége a jövő emberének, de mindenkelőtt akkor a példa. Az ügyvezető társammal nagyon komolyan elgondolkoztunk például az utóbbi időben azon, hogy ha egyetemen tanultunk programozást mind a ketten, elmegyünk egy komolyabb programozási tanfolyamra, vagy tréningre, vagy nem tudom, hogyan nevezik ezeket manapság, mert ilyen embereket mozgatunk, és az ügyfél oldalon is folyamatosan szembesülünk ennek az igényével, de gyakorlatilag az apró finom fogások hiányoznak. Tudunk struktúrában gondolkozni, tudunk kommunikálni. Egy csomó minden vezetői készséggel bírunk. Ugye 20 év az ilyen munkakörökben azért ez valami, de ettől függetlenül nagyon erősen hiányát érezzük ennek. És itt egy kicsit visszakanyarodok arra, amit előbb Tamás mondott. Említette ugye a robotikát, meg a technikai tudást. És ez egy nagyon fontos eleme, hogy azért a jövőben például lesznek üzemeltetési feladatok. Amit most emberek szorgalmas hangyaként végeznek, azok egy jelentős részét vagy automatizmussal, vagy sima BPR-ral, ugye ez a Business Process Reengineering az újratervezése valamilyen informatikai eszköztárral, és vagy a robotika, ezt mind kísérni és kiváltani fogja. Na most innentől kezdve viszont nagyon nagy szükség van arra, hogy ezt valaki menedzselje is, és hogyha abban indulunk ki, hogy nem leszünk nagyon kevesebben, akkor az emberiségnek kell ismét alkalmazkodnia, mert szerintem egy ilyen negyedik ipari forradalomnak mondják a mostanit, és ez szerintem húsba vágóbb lesz, mint talán az első. Innentől kezdve viszont el kell kezdenie gondolkozni az embereknek.
Élesebbek a határvonalak, nekem az jutott eszembe ez a 4.0, ugye? Mert itt vannak a digitális analfabéták, meg itt vannak, akik majd szárnyalni fognak, és így a robotikát szolgálják, kitöltik meg tulajdonképpen.
Így van. Hát még korábban ugye mindenki a mezőgazdaságban dolgozott, és kénytelen volt átmenni az iparba, és onnantól kezdve jöttek a különböző konfliktusok. Most gyakorlatilag rendkívül magas azon a rétegeknek az aránya, akik noha lehet, hogy tudják kezelni a Facebookot, vagy egyéb egyszerűbb informatikai rendszereket, de nem tudnak informatikai struktúrákban gondolkozni, és a döntéshozatali mechanizmusukban ez még nincsen beépítve rendesen. Innentől kezdve viszont felerősödik az, amit előbb Vita mondtál, Zsuzsa, hogy az alkalmazkodás képessége az megint felértékelődik, mert elérkeztünk egy korhatárhoz, amit talán mondhatom azt, hogy az egész emberiséget érint, és nem akarok már lózungokat mondani, de valahol így érzem, és nagyon durván felértékelődik a tanulás képessége. Hiszen az alkalmazkodásnak ebben az esetben, főleg a digitális világban, ez lesz az alapja.
A Zsolt szavaira talán ráerősítve, hogy akármennyire is jól hangzik az, hogy játékosítás, és egyébként nagyon hasznos dolog, kiemelném azért az, hogy ahhoz, hogy ez jól működjön, elsősorban a vállalatnak a működését, az alapfolyamatait kell tudni azért megérteni. Tehát ez nagyon fontos lesz az alkalmazkodási képesség mellett, hogy a vállalat pontosan tudja azt, hogy egyébként hogyan működik, mert hogyha pontosan tudja, akkor tudja, hogy mik a mérőszámok, például, hogy hány darab életrajzot dolgoztam fel, vagy hány darab számlát dolgoztam fel, és azt aztán át lehet ültetni a játékost ott környezetbe, de hogy ezt nem tudjuk, akkor ez nem fog menni. Tehát ez az egyik, hogy nagyon fontos a folyamat. Másik nagyon fontos az a technológia, és visszautalnék arra, hogy az ember marad, ne felejtkezzünk meg arról, hogyha egy business case-ben, hogy egy üzleti modellben és indoklásban nem lesz benne az, hogy az embereket hogyan vonjuk be a munkába, hogyan győzzük meg őket, hogyan motiváljuk, hogyan válnak ők elhivatotta a munkakörben, nem fog működni. Tehát mind a háromra szüksége van a jövő emberének is, de az egyik legfontosabb, hogy a folyamatokból kell kiinduljunk, és azt nagyon jól meg kell tudjuk érteni.
Nekem az nagyon szimpatikus volt, hogy te azt mondtad, hogy a régi csapatra támaszkodva lehet új feladatokat megvalósítani. Tehát nem azt mondtad vezetőként, hogy hát így kell kiválasztani, úgy kell toborozni. Nekem ez szimpatikus volt, azt mondtad, a meglevőt kell úgy megfogni, motiválni, átalakítani, nem tudom, érzékenyíteni, hogy alkalmas legyen mindenféle új feladat elvégzésére.
Az előzőekhez én egy dolgot emelnék ki, én személy szerint azt tartom az első nulla lépésnek afelé, hogy tényleg a mai kihívásoknak jól meg tudjunk felelni, hogy a kollégákkal el tudjuk fogadtatni azt, hogy amit ő ma csinál, feladatot, ahogy végzi, az jó. De ennél lehet jobb is, és ahhoz, hogy ez jobb legyen, ember ne csináljon olyan feladatot, amit egy egyszerű programmal is meg lehet csinálni, ez egy borzasztó nehéz lépés, hiszen mindenki nagyon büszke arra, ahogy kidolgozta a saját munkafolyamatát, stb., és ez egy nagyon érzékeny téma, hogy nyúlunk ehhez, hogy az embert megnyerjük, a kollégát megnyerjük annak, hogy együtt tudunk ezen az úton haladni, hiszen ugye a tapasztalt kollégák azok, akik a robotikában, a fejlesztésekben, az informatikai lépésekben tudnak segítség lenni, hiszen aki nem ismeri a folyamatot, ott nagyon nehéz. Tehát én így kötném össze, hogy gyakorlatilag, hogy ezt az első lépést meg tudjuk tenni, tehát hogy a csapat úgy tekint, tehát mindenki úgy tekint a saját feladatára, hogy nem féltően, nem silóban gondolkodva, hanem úgy kezd el gondolkodni, hogy tényleg mit lehet abból sokkal egyszerűbben egy programmal megcsinálni, hiszen csak nem mi vagyunk a robotok.
Ez egy komoly szerelemféltés, mert abban a pillanatban, hogy valami megcsinálja majd helyettem, akkor én mehetek az utcára.
Így van, és azért mondom, hogy ez a nulladik lépés. Ha ez nem történik meg, ezt a gátat nem tudjuk átugrani, akkor utána nagyon nehéz. Ehhez én azt gondolom, hogy az kell, hogy a kolléga lássa a következő lépés, hogy hova akarunk eljutni. Tehát nem öncéllal akarjuk az ő munkáját változtatni, hanem meg kell tudni mutatni, hogy az ő szaktudására, az ő munkájára miben lesz szükség, ha az adott napi munkáját
ez
változtatjuk.
Kristálytisztán kell lássam a kollega kompetenciáit, tulajdonságait, tehát egészen pontos térképemnek kell lenni róla, hogy tudjak úgy hozzányúlni, ha én vagyok a vezető.
Egyrésztről igen. Méréstechnikusként előjön ez a kérdés megint csak. Másik oldalról viszont nagyon ráerősítenék arra, hogy hihetetlen hiány szakma kezd kialakulni a folyamatok értése és az IT számára történő lefordítás között. Gyakorlatilag egy személyben ez nagyon kevés esetben manifesztálódik, vagy fordul le a gyakorlatban. Van, aki ehhezért, van, aki ahhozért, és gyakorlatilag van köztük egy kommunikációs űr, amelyet most nagyon-nagyon kevesen képesek kitölteni. Szerencsések lehetünk, mert mi részben ebből élünk. De ettől ez még nem normális, hogy csak külsősök értenek ehhez. Ezt az ügyfeleknél, a dolgozóknak fel kell szívni ezt a tudást. Egész egyszerűen létkérdés, hogy ezt megtanulják, mert a szervezetük elveszíti az alkalmazkodás képességét. És igen, itt kapcsolódik be a kompetenciamérés. Én két dolgot emelnék ki. Ha nem az elemi mértékét mérjük a kompetenciáknak, mondok egy példát, nem azt mérem, hogy tud-e angolul, hanem hogy az ő tudását a gyakorlatban mire tudja használni. Nem elég az, hogy írásban, szóban milyen erős, vagy értésben, hanem az is nagyon fontos, hogy ő milyen helyzetben tud kommunikálni angolul. Telefonon is tud, mert ez teljesen más. Ha valakinek ez valaha is problémát jelentett, az pontosan tudja, egy egészen más, mikor az ember személyesen próbál konyhanyelven szót érteni egy másikkal, mint az, hogy telefonban egy indiaival beszélgetni angolul. Ugye ez egy óriási különbség, és hogyha ezt nem mérjük külön-külön, akkor óriási
baj van. Ezt nem szálazom szét.
Szét kell szedni elemeire.
És itt eszembe jött, amit mondtál itt a HR-esekről, meg a HR-esekkel való találkozásról, meg a HR súlyáról. Szóval itt már nem arról van szó, hogy önéletrajzokat kell böngészni, és akkor megvan az angol nyelvvizsga, pipa, akkor alkalmas.
Így van, tehát nagyon sokan esetet látunk üzleti tanácsadóként, hogy a vállalatok ma is úgy működnek még, úgy épülnek fel, hogy a régi módszereket alkalmazzák, például egy felvétel kapcsán megnézzük, mi az a 13 képesség, amit a kollégától elvárnak, és hogyha az teljesül a papíron, akkor ő felvesszük. Ha valakinek egy nem, akkor az kiesett. Most mi azt látjuk, hogy a jövő, illetve ez már ma is alkalmazható, hogy sokkal inkább azt nézi meg egy vállalat, hogy akik jól teljesítenek ma a szervezeten belül, ők például egy adott folyamatot hogyan hajtanak végre. Ezt meg lehet egyébként mérni, például úgy, hogy játszatjuk őket. Csinálj végig valaki egy 5-10 perces játékot, ez tényleg játék egyébként. Megnézzük ők közben, hogyan viselkedik, és akik jól teljesítenek, azokhoz utána tudjuk hasonlítani a felvendő kollégát. És persze fontos az, hogy valakinek az önéletrajzában milyen képességek vannak, milyen tapasztalatok vannak, erről majd még érdemes egy beszélni egyébként, mert valójában a tapasztalat azt nem tapasztalattal lehet csak pótolni. De hogy fontos az, hogy mik vannak benne az önéletrajzban, de hogyha ennek a kollégának a viselkedése és ebben az adott játékban nyújtott teljesítménye megegyezik a házon belüli jól teljesítőkkel, akkor jó eséllyel ez a kollega alkalmas lesz arra, hogy a mi vállalatunknál jól teljesítsen. És azt azért mondom csak, hogy a módszerek is változnak, és egyébként a munkakörök is változnak. Ugye beszéltünk arról, hogy munkahelyek szűnhetnek meg. Hát persze, de nem tudjuk. Nekem 18 éves a lányom, és nem tudom, hogy milyen munkakörbe fog majd dolgozni, mert folyamatosan változik. Tehát vegyük észre, hogy ma már vannak a vállalatunknál közösségszervező munkakörök. Hát 10-15-20 évvel ezelőtt nem voltak
ilyen. Közönségszervezők voltak.
Közönségszervezők voltak. Már vannak modern szervezetek, akik rájöttek arra, hogy kell ezt a közösséget szervezni, ahogy te is elmondtad, hogy fontos az, hogy a csapat az csapat legyen, az ember pedig ember maradhasson.
Jó, folytassuk a csapatépítést egy rövid zene után. Imre Zsuzsanna, Telekom, Gál Tamás, Center Consulting és Mészáros Zsolt, Motiment. Hamarosan folytatjuk, visszajövünk mindjárt.